Énekként a Tégi lényt énekeljük először gyülekező énekként, tehát a 154-es éneket. Várom Istenünk, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. István, nyissátok ki a másik ajtót, és néhány széket rakjunk le, mert vannak, akik még érkeztek. Erős várom Istenünk. Adventi csendes napunknak a témája, mint ahogy a hirdetésekben is hallották a testvérek, a meghívón is látszik, a reformációnknak egyik vezér gondolata a sok szólak között, a Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Szeretnénk ezt a témakört körbejárni ezen a mai napon is, mint ahogy látják a testvérek a meghívón is, ez már az ötödik alkalom, amikor a reformáció gondolatával próbálunk foglalkozni, elmélyülni benne, hogy mit is akar Isten a reformációval, az ő egyházában elvégezni, és természetesen az egyházába emberek tartoznak, mint ahogy te meg én, és hogy az Isten mit szeretne bennünk elvégezni a reformáció gondolatával. Azt a történelmi eseményt, amit 500 éve átélt az egyház, miképpen hat a mai világunkban, itt 2016-ban. Átfordultunk az 500. évfordulóban, még októberben 499. évfordulóról beszéltünk, de most már a 500-ba léptünk be, és ez egy olyan hatalmas nagy időszak, egy fél évezred, amit a reformációban töltött el az egyház, és hát alapvetően a reformáció egyházak meg ennek köszönhetik a létüket, alakulásukat. Jó lenne, hogyha szívünkben ez a reformáció ma is megtörténhetne, idén is megtörténhetne. Gyuri bácsi, terül is van még hely, meg hátul is kinyitnak most ajtót, és akkor oda is le lehet ülni, ahol kényelmes. Vagy itt is van még egyébként a jobb oldalon, a negyedik, ötödik sorban hely, hogyha... Bibliolvasóknak a mai igéje, egyik rövid igéje, amit elénk helyezett az Úr, a 73. Zsoltár, Ászáv Zsoltára, így szól ez az ige szakasz, mellé olvasok még egyet a kiírt ige mellé. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártamban, mondja Ászáv. És hát nyilván Izrael kapta ezt az üzenetet, kapta ezt a csodálatos isteni megerősítést, de nekünk is ugyanúgy szól, akik nem tartozunk Ábrahám utódaihoz, Izrael népéhez, hanem Krisztusban lehetünk az Isten gyermekei. Milyen jó az Isten hozzánk, mondhatjuk így, a tiszta szívűekhez, de az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártamban. Zsoltáros elmondja azt, hogy esendőek vagyunk, bár tudjuk, hogy Isten milyen hatalmas, megtartó Isten, kegyelmes Isten vezeti az életünket, mégis megcsúszik a lábunk, majdnem elbotlunk, vagy herisesünk, van, aki fölsegít. Ezzel szeretne az Úr indítani bennünket ezen a mai napon. Hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, csendesedjünk el egy imádságra. Bizonyorunk, olyan sokszor felindulunk, mint ahogy Ászáf is írja a Zsoltárába, mert a szemünk előtt, a szívünkben sok minden zajlik. De olyan jó mindig visszaemlékezni arra, hogy te hatalmas Isten vagy. Milyen jó vagy te hozzánk, gyermekeidhez. Ha mi hűtlenek is lennénk, a te hűséged nem szűnik meg. Ha el is esünk, te ott vagy segítségül, aki hozzád kiállt, azt megsegíted. Olyan jó tudni azt is, Urunk, hogy a te bárányaid hallhatják a te hangodat, ismerik a hangodat, tudják, hogy jó vizekhez, friss levegő, friss mezőre vezeted, legelőre vezeted őket. Adnak, hogy így lehessünk mi is veled. Figyeljünk a te hangodra, hallhassuk a te hívásodat, hallhassuk útmutatásodat. És add meg, Urunk, azt is, hogyha elbotlunk, vagy eltévedünk, ott legyen a szívünkben a kiáltás, hogy Uram, te vagy a mi mencsvárunk, menedékünk, hozzád akarunk fordulni. Így áld meg ezt a mai napunkat is, Urunk, valóban legyen tiéd a dicsőség egyedül. Nem kívánunk elvenni ebből a dicsőségből semmit sem magunknak. Te vagy az, aki egyedül tudod az embereknek a hitét, keresztény életét művelni. Te vagy az, aki meg tudod tartani a tőled eltávolodókat, visszafordítani. Köszönjük, Urunk, hogy néked adhatunk minden dicsőséget. Ezen a mai napon is ezt szeretnénk. Légy velünk, akik itt vagyunk, őrizd azokat is, akik hozzánk tartoznak, de nincsenek itt. Áld meg őket szent lelked jelenlétével. Add meg, hogy az ige feléjük is érkezhessen és működhessen az életükben. Nekünk pedig add meg azt, amit elkészítettél, hadd élhessünk, hadd gazdagodhassunk, hadd erősödhessünk vele. Kérlek, Uram, hogy áld meg a mai nap szolgálóit, add meg, hogy az ige az tőled felülről jövő ige lehessen. Add meg, hogy a mi szívünk nyitva legyen arra, hogy meghallhassuk ezt. Légy a úton lévő szolgálókkal is, add meg, hogy az ő ideutazásuk, meg az itt létük is a te dicsőségedet szolgálhassa. Amen. A énekes könyvünkből, az ekénekes könyvből énekeljük a 325-ös számú éneket. Mi drága nekünk ez a jó hír. Valóban az ember szíve mindig fölmelegszik, amikor az Isten kegyelméről hallhat, hogy nem hagyta elveszni az embert, hanem lehajolt hozzá, és elküldte az evangéliumot. A 325-ös ének. Yeah. 245-ös éneket énekeljük. Jézus Messiás, 245-ös éneket.
Oh,
ige hirdetésre készülve, van egy éneked, vagy akkor énekeljük a 246-os számú éneket, Jézus neved oly csodálatos kezdetű éneket, 246-os énekkel készüljünk az ige hirdetésre.
A 19. Zsoltárt olvasom. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik. Mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig. Nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes. Felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott. Bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen számnak mondásait, és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltom. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt az újabb lehetőséget, hogy a te színed elé állhatunk. Köszönjük neked, hogy együtt lehetünk, hogy hallgathatjuk a te szavadat. Köszönjük, hogy együtt dicsérhetünk most ezzel az énekkel. És te látod, Urunk, a mi szívünk állapotát, hogy hogyan érkeztünk. Te tudod azt, hogy mi zajlik le bennünk. Te tudod azt, hogy mit akarsz nekünk mondani. Hadd ne legyen ennek semmi akadálya. Hadd tudjon eljutni a te beszéded a mi szívünk közepébe. És kérünk, hogy formáld, reformáld a mi életünket, úgy, ahogy neked jónak tetszik. És használj bennünket a te tetszésed szerint. Kérlek, hogy használj engem is most. Amen. Az igehirdetés alapigéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből, a 6. fejezet első 4 verse van kijelölve, de én szeretném az első 7 verset felolvasni, tehát Ézsaiás 6:1-7, fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Uzziá király halála évében láttam az Urat. Magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam: Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, nem tudom, hogy mennyire tudunk abba belegondolni, hogy ezen a világon folyamatosan zajlik az Istennek a dicsőítése, az Istennek a dicsérése. És most is, amikor ez a csendes nap itt van, akkor ebbe csatlakozhatunk bele. Amikor énekeltük ezeket az énekeket, akkor ebbe a dicsőítő kórusba léphettünk be, és dicsérhettük a mi mennyei atyánkat, a mi urunkat. Az egész földön folyamatosan megy az Isten dicsérete. Mindig van valahol olyan ember, aki dicsőíti őt. Ezt nagyon jól leírja az egyik énekünk, 124-es talán az evangélikus énekeskönyvben. Azt olvashatjuk ebben, hogy lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt, ránk borul már az esthomály, hajnali himnusz néked zengtünk, most hozzád esti ének száll. Ez egy esti ének. Hála, hogy ébren szent egyházad. Nappalokon és éjeken szüntelen állhat és imádhat, nem hallgat el egy percre sem. Mert mint a hajnal könnyű szárnya, nem pihen, partról partra kell. Zeng új dicséret és új hála, néped imája nem hal el. Már a nap távol testvért ébreszt, még alig hanvat fényeit, s friss ajak dicsér egyre téged, és magasztalja tetteid. Mindig zajlik az Isten dicsőítése ezen a földön valahol, és reménység szerint most itt is. És nem tudom, hogy abba belegondolunk-e, hogy nem csak itt a földön zajlik az Istennek a dicsőítése. Hiszen ebben az igében abba pillanthattunk bele, hogy a mennyei Isten tiszteletnél mi zajlik. Hogy a mennyei királyt, a királyok királyát hogyan dicsőítik. És amikor az imént énekeltük ezeket az énekeket, mennyire tudatosult az bennünk, hogy most őt dicsőítjük mi is. Milyen jó, hogy egy ilyen dicsőítő éneket énekelhettünk az imént. Sokszor elsiklunk e felett. Megérkezünk ide is, csendes napra, még lehet, hogy félig otthon vagyunk az első éneknél, elhelyezkedünk, megnézzük, hogy na, kik gyülekeztünk össze, és aztán nem figyeljük, hogy mit is teszünk tulajdonképpen. Hogy most azért vagyunk itt, hogy az Úr elé álljunk, és ezeket az énekeket pedig azért énekeljük, mert őt szeretnénk dicsőíteni. És nem csak ajkunkkal, hanem egész valunkkal. Él az Úr. Jelen van az Úr. Itt van. Nem tudom, hogy ebben bele tudunk-e gondolni. Fölfogjuk-e, meg tudjuk-e ezt hittel ragadni. Mert amit itt olvastam az imént, az nem kitalált mese. Amit úgy jó elolvasni, úgy elgondolkodunk rajta, elmerengünk, aztán tovább lépünk, mert jönnek a hétköznapoknak a harcai. Ez egy embernek, Ézsaiásnak egy olyan megtapasztalása, ami az ő életét teljesen megreformálta. Ugye most a reformáció nevében vannak ezek a csendes napok, és mondhatjuk azt, hogy ennek az embernek a személyes életét ez reformálta meg, amit itt leír ebben az ige szakaszban. A mai másik ige, ami ki van írva egyébként az útmutatóban, ha olvasták a testvérek a Habakuk 2:1-4, az pedig pont azt az igét hozza elénk, amely Luther Mártonnak az életét reformálta meg. Hogy az igaz ember az hitből fog élni. Igaz, hogy nem ebben olvasta pont, hanem a római levél elején, amikor ezt a szakaszt idézi az ige. De ez volt az, ami szíven találta, hogy az Isten maga igazságát adja nekem is. Hogy az Isten nem el akar veszíteni, nem ítélő és szigorú úr, aki az én vesztemet akarja törvényével, hanem igazságot ad nekem. Hát ez teljesen megreformálta Luther életét, és aztán látjuk, hogy egy ember életének a változása milyen óriási változást hozott. Az egész világra nézve. És jó ezt látni Ézsaiás életében is. Nem sokat tudhatunk igazán az ő magánéletéről. Tudhatjuk, hogy volt felesége, voltak gyermekei, de hogy ő mivel foglalkozott tulajdonképpen, az annyira nem egyértelmű, de az írás magyarázók azt mondják, hogy feltehetőleg egy magasrangú ember volt. Arisztokrata hátterű. Aki valószínű a királyi udvarban dolgozhatott, és talán ott írnokoskodott. Nem olyan egyértelmű ez, de akármivel is foglalkozott korábban, most ebben az igében azt láthatjuk, hogy miért hagyta azt ott. Mert magával a seregek urával, az élő Istennel találkozott, aki megragadta az ő életét, és ha korábban a királynak volt az írnoka, hát most a királyok királyának lehetett a szószólója és az írnoka, az ő prófétája. És hogyha megnézzük, hogy a maga korában milyen eredményeket ért el, sikereket ért el, akkor azt látjuk, hogy sokan nem hallgattak rá. Kevesen voltak azok, akik elfogadták azt, amit ő hirdetett. De nem ez mutatja az ő sikerét, hogyha ezt a szót akarjuk használni, hanem az, hogy ő hűséges volt, és azt hirdette, amit az Isten rábízott. Aztán, hogy az emberek ezt hogy fogadják, ez már másik kérdés. Rögtön itt az elhívás, akkor elmondja az Úr, hogy mi lesz az ő ige hirdetésének az eredménye. Hogy az emberek süketek lesznek, süketek maradnak, hogy visszautasítják. De aztán itt van az ígéret is, hogy de a kivágott fa, az utána kihajt. Tehát lesz egy maradék, akikben aztán az Isten tovább viszi az ő tervét, az ő ígéretét. De itt majd eljön az ítéletnek az ideje. És hát Ézsaiás próféta egy óriási hatással volt viszont utána az egyház történetében. Már ha csak az Új Szövetséget is nézzük, hányszor utalnak rá az Új Szövetség írók, hány profécia van, ami beteljesedett Jézus Krisztusban, és egyértelműen ráutal, ha csak Ézsaiás 53-ra gondolunk, amikor kirajzolódik előttünk egyértelműen Jézus Krisztusnak az alakja. Ahogy, mint bárány, akit visznek a vágóhídra, és nem nyitja ki száját. Jézus Krisztusról beszél egyértelműen. És aztán hány és hány emberek millióinak adott egy-egy ige Ézsaiás prófétától változást az életében. Ha csak arra az igére gondolunk, hogy ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Hány embernek jelentett ez gyökeres változást az életében. És itt ezzel találkozunk, hogy Ézsaiást magát hogyan ragadta meg az Úr. A történelem egy bizonyos pontján meg is határozza Ézsaiás, azt mondja, hogy Uzziá király halálának idejében történt mindez. És jó elhelyezni ezt az eseményt, hogy milyen időszakban történt, hogy lássuk a hátterét, hogy lássuk, hogy miért és mikor bízta meg az Úr Ézsaiást, mert akkor jobban megértjük az Istennek az akaratát. Luther Márton egyébként azt mondta, hogy ha mi elkezdünk foglalkozni a proféták könyveivel, Ézsaiással, Jeremiással, akkor először, mielőtt azokat olvasnánk, akkor vegyük a Királyok első könyvét, a Királyok második könyvét, a Krónikák első könyvét, a Krónikák második könyvét, azt olvassuk végig, tanulmányozzuk át, és azután kezdjük el olvasni a prófétákat, mert akkor fogjuk igazán érteni a hátteret. Hát ez azért jó nagy falat, hogyha ennek úgy neki ugrik az ember, de azért azt mondom, hogy bátran olvassuk a proféták könyvét, akkor is, hogyha ezeket nem tudjuk betéve, viszont ez motiváljon bennünket, hogy tényleg nézzünk utána, kutassuk az írásokat, és lapozzuk fel, hogyha arról van szó, hogy Uzziá király idejében, hogy ki volt ez az Uzziá király. És olvassuk el azt a helyzetet, amikor a próféta megszólalt, hogy jól értsük, hogy az Isten mit akar mondani most a mai élethelyzetünkben. És azt olvashatjuk például erről a királyról, a Királyok második könyvének 15. fejezetében, ott Azárja néven szerepel, de ott van zárójelben, hogy róla van szó Uzziáról, hogy azt tette, amit jónak lát az Úr. Na hát ez ritka a júdai királyok között is, Izrael, az északi országrész királya között pedig nincs is ilyen, akiről ezt mondaná az Úr. És fiatalon lett uralkodó, és nagyon sokáig, 52 évig uralkodott. Ez nagyon hosszú idő. Voltak olyan emberek, akik állandóan azt látták, hogy ő uralkodik, úgy születtek, úgy haltak meg, hogy ő volt a király, de aztán, mint minden földi királynak, neki is meg kellett halnia. De azért nem volt ennyire felhőtlen a helyzet ebben az időszakban, bár azt olvashatjuk, hogy azt tette, amit jónak lát az Úr, mégis ott van a megjegyzés, hogy az áldozó halmok azok nem szűntek meg. És hogy mik is ezek az áldozó halmok? Ezek nem olyan ártalmatlan dolgok, hogy hát valamiféle kulturális maradványok, más népek kultúráiból ott maradtak bizonyos szokások vagy eszközök. Ezeken az áldozó halmokon az idegen isteneknek mutattak be áldozatot. Tisztelték az idegen isteneket. És hogy idegen istenek persze nem léteznek, egy Isten létezik, de a sátán ott van ezek mögött, az idézőjelbe vett istenek mögött. És ő az, aki önmagát imádtatja az emberekkel, arra készteti őket, hogy leboruljanak előtte. És ebből már látjuk, hogy ez nem olyan ártalmatlan dolog. És hogy mi minden történt ott a nép életében, amikor ilyen idegen isteneket kezdtek el tisztelni, akkor belesüppettek mindenféle erkölcsi fertőbe, a paráznaságba, ezekhez az Isten tiszteletekhez idézőjelbe véve hozzájárultak orgiák. És azt mondták, hogy hát ez az Istennek a tisztelete. Vagy hozzájárult az, hogy a gyerekeiket föláldozták, megégették. Ez volt az Isten tisztelet. Ez történt ott az áldozó halmokon. És erről beszél Ézsaiás, itt az 5. fejezetet, hogyha nézzük, hogy milyen időszak volt ez, annak ellenére, hogy a király az azt tette, amit jónak lát az Úr, a nép körében még sok minden más is zajlott. Például ezt mondja itt Ézsaiás az 5-8-tól, jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban. Vagy jaj azoknak, akik korán reggel ital után járnak, estig elmulatnak, bor hevíti őket. Vagy aztán ezt mondja, jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétket kötélen, mint a kocsit, akik ezt mondják, siessen, cselekedjék hamar, hadd lássuk már, teljesedjék be mielőbb Izrael szentjének terve, hadd ismerjük meg. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes és az édes keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, és vitézek az italok keverésében, akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst, de az igazak igazát elvitatják. Hát ez sok tekintetben, mintha a mai helyzetet írná le Ézsaiás, minthogyha most szólna. Ugyanezek ugyanígy megvannak most is. Ugyanilyen gúnyosan, gőgösen szólalnak meg emberek, hogy na, hadd lássuk, hogyha hadd teljesedjék be az, amit az Isten mond. Hol van az Isten, meg hogy cselekszik. És a nagy jó módban óriási erkölcsi fertőbe került bele a nép. Közben egyébként végezték nem csak az áldozó halmokon az idézőjelbe vett istentiszteleteket, hanem az Istennek is a templomban. Végezték az áldozati kultuszt, elvégezték a szertartásokat, és azt gondolták, hogy akkor minden rendben van. Itt is teljesítünk, ott is teljesítünk, jól bebiztosítjuk magunkat. Mint az anekdotában az egyszeri pap, akinél ott van a patkó, és akkor mondják neki, hogy hú, hát maga hisz az ilyenbe? Ó, de hogy hiszek ebbe, de azt mondják, hogy még azokon is segít, aki nem hisz az ilyesmiben. Tehát valahogy így vannak ők is, hogy akkor jól bebiztosítják magukat, és ilyen ördögi dolgokkal is, meg aztán az Isten tisztelet is zajlik. És megvolt ott minden. Elvégezték a szertartásokat, megvoltak az áldozatok, megvolt a zene, megvoltak a papok, megvoltak a szolgálattevők, minden. Igen, ám csak üres volt az egész. Csak a szájukkal dicsérték, dicsőítették az Istent, a szívük viszont távol volt tőlük. És ezt mondja az Úr pont Ézsaiáson keresztül, itt az első fejezetben olvashatjuk. Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk út tanítására, Gomora népe! Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből, a bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek. Bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg. Vér tapad a kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat. Vigyétek el szemem elő gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Tehát azt mondja Isten, hogy elege van ebből, hogy oda jön elé a népe, ott eljátszák, mintha tisztelnék őt, aztán meg ugyanúgy végzik a bűnös dolgaikat, mintha semmi sem történt volna. Elege van ebből, és azt mondja, hogy távozzatok. És az Úr mentsen meg bennünket attól ezen a mai napon is, hogy idejövünk, minden megtörténik szép rendben, aztán megyünk haza, és minden ugyanúgy történik, ahogyan idejöttünk. Ugyanúgy megtűrjük a bűnt az életünkben, amit Isten itt esetleg megmutatott számunkra, azt félretoljuk, és azt mondjuk, hogy na majd ráérünk ezzel, mert én nekem most dolgom van, most fontosabb teendőim vannak. És ami itt Ézsaiás életében végbe megy, annak kellene, hogy végbe menjen a nép minden egyes tagjának az életében. Hogy szembesül az élő Istennel, meglátja a bűneit, megvallja azokat, és aztán az Úr megtisztítja. És látjuk, hogy itt a nép életében bizony jelen volt a bűn. Mondtam, hogy a király azt tette, amit rossznak lát, a jónak lát az Úr, de azért róla is olvashatjuk, a Krónikák könyve kiegészíti, hogy poklos lett, beteg lett, lehet, hogy leprás lett. És hogy ez azért történt, mert ő is felfuvalkodott. Bement az Isten templomába, és áldozatot akart bemutatni, amit pedig csak a papoknak szabadott volna. Többet akart, mint amit rábízott az Úr. Ő jobban tudja, mint az Isten. Majd ő elvégzi, amikor szóltak neki, hogy ez nem szabad, ez nem válik dicsőségedre, akkor föllázadt és rögtön megjelent az ő életén ez a testén ez a poklosság. És így van, amikor az ember felfuvalkodik, amikor jobban tudja, amikor mi is jobban tudjuk az Istennél, akkor annak megvan a következménye a mi életünkön. Még ha nem is pillanatok alatt, ahogy itt a király életében, de előbb-utóbb ez nyilvánvalóvá lesz. Mert az Isten nem engedi azt, hogy megraboljuk az ő dicsőségét. Ahogyan szintén Ézsaiásnál mondja, én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Ott volt egy másik király, a babiloniai király, aki hatalmas nagy hatalomra tett szert. Óriási birodalma volt. És olvashatjuk az igében, Dániel könyvének 4. fejezetében, hogy egyszer ez a Nebukadnezár úgy kiment a palotája tetejére, körbenézett, és nagyon meg volt elégedve, és azt mondta, hogy hát ezt mind én csináltam. Ez az én fenségemet dicsőíti. És akkor az Úr beteljesítette rajta az ő szavát, és állati sorba kellett lealacsonyodnia ennek a hatalmas királynak, mint egy vad szamárnak, írja az ige. Nem is tudott magáról szinte, mindaddig, amíg el nem ismerte, hogy az Úr az Isten. És amíg nem dicsőítette őt újra. Amíg önmagát dicsőítette, meg kellett látnia, hogy ennek mi a következménye. Ember, hogyha önmagadat dicsőíted, ha magadat helyezed előtérbe, akkor lesüllyedsz, lealjasodsz. De hogyha az Urat dicsőíted, akkor a helyedre kerülsz. És akkor az Úr vissza is állította Nebukadnezár királyt az ő trónjára. És milyen sokszor van ez így a mi életünkben is, hogy megpróbáljuk elrabolni az Isten dicsőségét. Láttam egyszer egy ilyen keresztet, ugye szoktak az út szélén állni ezek a keresztek, emlékeztethetnek bennünket az Úr váltságára. Igen, ám, de ennek a keresztnek az aljába oda volt írva, hogy Isten dicsőségére, kisbetűvel az Isten, hatalmas betűkkel, hogy ki az, aki ezt állítatta, ezt a keresztet. És valahogy sokszor így vagyunk mi is, hogy Isten dicsőségére, aztán mégis valahogy az egész arról beszél hatalmas betűkkel, hogy ezt azért mégiscsak én csináltam. Ezt azért jól megalkottam és megtettem. És akkor megszégyenülünk, amikor így gondolkodunk. De visszatérve arra, amit itt Ézsaiás megél, Uzziá király halálának idejében, ugye a király meghal ez a király, de látja az Urat, látja a királyok királyát, hogy ő uralkodik, örökkön örökké. Nem csak 50 évig, hanem örökké uralkodik. És megnyilvánul az ő dicsősége. Betölti ott a teret. Sokszor az igében úgy látjuk, hogy fényként vagy füstként jelenik meg az Istennek a dicsősége. Ahogyan a Szent Sátort is beborította, Mózes 2. könyvében olvashatjuk, hogy akkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. Vagy így olvashatjuk a templomról is 1 Királyok 8-ban, hogy amikor a papok kijöttek a szentélyből, felhő töltötte be az Úr házát, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát. És itt azt olvashatjuk, hogy az Isten dicsősége az betölti a földet. Az egész földet. És nem tudom, hogy ezt észrevesszük-e. Sokszor, hogyha erre a világra nézünk, akkor sok mindent látunk, sok nyomorúságot, sok szenvedést, sok bűnt, jó esetben a magunk életében is meglátjuk azokat, de meglátjuk-e azt, hogy az Isten dicsőségével tele van ez az egész világ. Ha nem látnánk, akkor szól az Isten az ő igéjében, hogy vegyük ezt észre. Ezért olvastam fel a 19. Zsoltárt is az ige hirdetés előtt, mert az csodálatosan beszél erről, hogy az Istennek milyen hatalmas a dicsősége, és És az egek beszélnek erről, és beszél arról, hogy ott vannak az égi testek, ahogy azok mozognak, amilyen csodálatos rendben, harmóniában működik ez az egész világegyetem, az az Isten dicsőségéről szól. És így van ez tényleg, hogyha föltekintünk az égre, akkor láthatjuk az Istennek a hatalmát. Valamelyik nap pont ezt megélhettem, hogy mentem ki begyújtani, és fölnéztem, tiszta jégbolt, egy felhő nem volt, ott a tejút pont fölöttünk húzódik át, csodálatos, az emberi fények se zavarják ott a csillagokat annyira, ugye van ez a fényszennyezés, hogy már a nagyvárosokban nem is látni a csillagos eget, és ez jutott eszembe, hogy csodálatos az Isten, hatalmas az Isten, aki megalkotta ezt az egészet. De a teremtett világot, hogyha nézzük, az állatvilágban is csodálhatjuk az Isten alkotását. Hát ha egy tavaszi reggelen, hajnalba kimegy az ember, és hallja azt a csodálatos koncertet, amit a madarak adnak, hát az lenyűgöző. Ha így nézi az ember a teremtett világot, nyitott szemmel, értelmesen vizsgálja, akkor meg kell, hogy lássa az Istenből azt, ami egyébként láthatatlan belőle, az ő hatalmát és istenségét, ahogyan a római levélben mondja ezt Pál apostol. Igen ám, de mindez nem elegendő, hogy lássuk az Isten hatalmát és istenségét. Hiszen Pál is úgy folytatja ezt az igerészt, hogy aztán mégsem az Isten dicsőítik, hanem hiába valóságokra jutnak gondolkodásukban. Ez az Isten ismeret nem elegendő, hogy én látom az ő fenségét. Mert erre eljuthat még egy ateista is, hogy látja azt, hogy itt valami csodálatos dolog van, de aztán nem az Isten kezdi el dicsőíteni, hanem elkezdi dicsőíteni a tudományt. Vagy elkezdi dicsőíteni a nagy véletlent, meg a hosszú időt, ami szerint az ő elképzelése szerint létrejött ez a világ. Vagy nézi ezt a világot a más vallású, és aztán dicsőíti a saját Istenét, hogy azt gondolja, hogy ő alkotta ezt meg. Ahhoz, hogy megismerjük igazán az Istent, ahhoz meg kell, hogy halljuk az ő szavát, az ő igéjét. És szembesülnünk kell Jézus Krisztussal, mert Jézus Krisztusban ismerhetjük meg igazán az Istent. Ő benne láthatjuk meg, hogy kicsoda is ő valójában. Rajta kívül csak sejtéseink lehetnek. Láthatunk hatalmas dolgokat, csodálatos dolgokat, de az Istent igazán nem ismerhetjük meg. És látjuk tehát, hogy az egész világ az Istent dicsőíti, az egész teremtett világ, és ott van benne az ember, aki szintén erre teremtetett, hogy az Isten dicsőítse. Az Isten a vele való kapcsolatra teremtett bennünket, hogy az ő képére és hasonlatosságára, hogy az ő dicsőségét visszatükrözzük, és itt vagyunk a bűneset után híjával ennek a dicsőségnek, ahogyan írja Pál a római levélben. Híjával vagyunk az Isten dicsőségének a bűneinkben. És ezt olyan jól leírja Jónás története, ott is minden engedelmeskedik az Istennek. Ott van a vihar az Isten parancsára. Ott van a hal, nagy hal, még az is engedelmeskedik. Ott van az a növény, kinő oda, ahova az Úr akarja, és úgy, ahogy ő akarja. És ott van Jónás, és az Úr azt mondja, hogy menj erre, és Jónás a másik irányba megy. Vagy amikor elvégzi a munkáját az Úr, akkor meg ott duzzog, hogy történhettek ezek a dolgok. Milyen megszégyenítő, amikor az ember, akinek leginkább kellene az Urat dicsőíteni, nem ezt teszi, és azt látja, hogy a teremtett világ pedig dicsőíti az Urat. És itt ebben az ige szakaszban a nem látható teremtett világba pillanthatunk bele, ahol az angyal seregek dicsőítik az Urat. És ebből is tanulhatunk, ahogy ők dicsérik, azt olvashatjuk, hogy a szárnyukkal eltakarják az arcukat. És ez arról beszél, hogy alázattal, mélységes alázattal vannak ezek a tiszta angyalok, ott a háromszori szent Isten előtt, és dicsőítik. Hát mennyivel inkább alázattal kell nekünk leborulni a mi Urunk előtt, amikor szeretnénk őt dicsőíteni. És amikor ezt olvassuk, amikor ezeket az igéket halljuk, akkor lelepleződünk. Hogy íme itt dicsőítik az Urat, és én nem ezt teszem. És én mennyi mindenben hiával vagyok az ő dicsőségének. Amikor nem megfelelően viszonyulok hozzá az emberekhez, amikor nem megfelelően beszélek, gondolkodom, amikor a magam dicsőségét hajhászom. És amikor ezzel szembesül az ember, akkor megszégyenül. Isten szentségével, tisztaságával szembesül itt is Ézsaiás, és ebből az következik, az jön ki belőle, hogy jaj nekem, elvesztem, végem van. Itt van a Szent Isten, itt vagyok én, a bűnös ember, és végem van. Mert találkoztam vele. És miért van vége? Mert azt mondja, hogy tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Elsősorban önmagát látja bűnösnek. Azt olyan könnyű megállapítani, hogy a másik milyen bűnben van. Azt pillanatok alatt meglátjuk. De hogy mennyire vakok tudunk lenni arra, hogy a saját bűnünket meglássuk, de itt Isten igéjének, Isten jelenlétének fényében Ézsaiás ezt egyértelműen láthatja. És azt mondja, hogy én vagyok elsősorban tisztátalan ajkú. A beszédében veszi észre az ő elveszett állapotát elsősorban. És a beszéd az nem pusztán önmagában van az ember életében, a mocskos beszéd, a bűnös beszéd, ami szánk az összeköttetésben van a mi szívünkkel. Hogy Jézus mondja, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj, vagy amivel csordultig van a szív, az szólja a száj, meg onnan a szívből indulnak ki a tisztátalan gondolatok, hogy mondja, sorolja, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irítség, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Mindez a gonoszság onnan tör elő, és a beszéd az pusztán egy tükre annak, hogy mi lakik az én szívemben. Tehát, hogyha mocskos az én beszédem, akkor az azt mutatja, hogy mocskos az én a szívem. És persze próbálhat az ember leplezni dolgokat, meg ügyesen lehet színészkedni is ezen a téren, de az Úr előtt nem tudunk, lelepleződünk. És ahogy Jakab is írja a nyelv bűneit, mennyi féleképpen tudunk mi is vétkezni a mi nyelvünkkel, hogy ugyanazzal a szájjal dicsérjük az Urat, és ugyanazzal a szájjal pedig átkozzuk a testvérünket, és mondja Jakab, hogy nem kellene ennek így lenni. Nem kellene ennek így lenni. És amikor Ézsaiás szembesül az Úrral, akkor azt mondja, hogy elvesztem, végem van. És miért nincs mégsem vége neki? A Szent Istennel találkozik, akit, hogyha lát valaki, olvashatjuk Mózes második könyvében, gyorcámat azonban nem láthatod, mondja az Úr Mózesnek, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Hát hogy láttam az Urat, és életben maradt? Ez a bűnös ember, Ézsaiás. És megdöbbentő, amit láthatunk, hogyha fellapozzuk az Új Szövetséget, és a János evangéliumának 12. fejezetét kikeressük, akkor itt azt írja János, hogy noha ennyi eltett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta, megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és őróla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Tehát arról beszél itt János, hogy Ézsaiás látta az ő dicsőségét, azaz kinek a dicsőségét? Jézusnak. Jézus Krisztusnak a dicsőségét látta, és ő róla beszélt. Hát mire másra utalna, mint erre, amikor látta az Urat, trónon ülve. Hiszen Jézus Krisztus nem onnantól fogva létezik, hogy megszületett erre a világra 2000 évvel ezelőtt, hanem ő korábban is létezett. A teremtés előtt létezett, öröktől fogva létezett. Így mondta a zsidóknak, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ő az örökkévaló Isten, és ő benne lehet megközelíteni az Istent, az Atyát. Az ő dicsőségét láthatta, amely nem volt halálos Ézsaiás számára, hanem a bűnbocsánatot tapasztalhatta meg. És mi is így lehetünk, hogy Jézus Krisztuson keresztül mehetünk a Szent Istenhez. Nincs más út, nem lehet máshogy menni hozzá. És mi láthatjuk azt, hogy amiről Ézsaiás is már prófétált, hogy Jézus Krisztus hogyan jelent meg itt a földön? A kereszten úgy volt ott, mint király, de nem úgy, mint dicsőséges földi király, hanem úgy, mint egy megvetett, mint egy utolsó bűnöző. Úgy volt ott. Tövis koronát tettek a fejére, gúnyolták, de mégis ő az a dicsőséges király, a dicsőség királya, akit Ézsaiás is láthatott az ő fenségében és dicsőségében, akinek dicsősége betölti ezt a földet. És erre mondja Pál apostol, hogyha felismerték volna a dicsőség királyát, akkor nem feszítették volna meg. De hát Jézus ezt vállalta, ezt a megaláztatást, ezt a gyalázatot, azért, hogy a mi bűneinkért meghaljon. És azért, hogyha valaki ezt hittel megragadja, hogy az érte történt, annak örök élete legyen. Sokak számára ez botrány. A zsidók azt mondták, hogy ez botrányos. Nem lehet ilyen az Isten. Nem lehet az, hogy az Isten fia, a messiás, az egy gyalázatos keresztfán hal meg, hogy átok alatt legyen az, aki bűntől mentes. Hát ő átokká lett, és bűnné lett értünk ott a kereszten. Botrány ez a zsidó embernek, meg sok vallásos embernek. Aztán más meg azt mondja, hogy hát ez hülyeség, ez bolondság. Hagyjuk már. Milyen sokan így gondolkodnak, hogy elmondjuk, hogy miről szól az evangélium, hogy az Isten Jézus Krisztusban eljött erre a világra. És úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. És hogy értünk is meghalt a kereszten, és hogyha ezt hittel megragadjuk, akkor örök életünk van, akkor milyen sokaknak az arcán egy ilyen fölényes, lenéző mosoly jelenik meg, hogy ó, hát te ilyenekbe hiszel, hát már 21. században ez elképzelhetetlen. Sokan így gondolkodnak. Van, akinek botrány, van, akinek bolondság, és azt mondja Pál, hogy akik viszont hiszünk, azoknak ez üdvösséget, szabadulást, örök életet jelent, és erőt jelent. Hatalom van ebben. És amikor szól az ige hirdetés a maga bolondságában, egyszerűségében, és hogyha valaki azt megragadja, az az ember életet nyer abban. És lehet, hogy a mellette lévő az közben legyint magában, az meg is marad a bűneiben. De aki ezt megragadja, az életet talál. És úgy vágyunk mi is arra, hogy így lássuk az Isten dicsőségét. Szeretnénk azt is látni, amit Ézsaiás láthatott itt. Milyen jó lenne látni azt, amit ő. De sokszor itt még nem ez adatik meg nekünk. Viszont tudjuk-e látni az Isten hatalmát, erejét, dicsőségét az igében, a keresztben, amikor arról szól, hogy ő mit tett értünk. És tudjuk-e látni a magunk életében, amikor már ott lehet a mi életünkben, És jönnek nehézségek, akár szenvedések, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogyan én akarnám, ki tudom mondani, hogy legyen meg a te akaratod, ebben a helyzetben tudom-e látni az Urat? Hogy ő ott van, és hogy dicsőítse meg így az ő önmagát az én életemben, akármilyen helyzetben is, hogy ő győzzön. Mert a nagy dicsőség hajhászásban el tud csúszni az ember, amikor látni akarja a dicsőséget, meg fényben, meg sikerben akar lenni. Abban könnyen elcsúszunk, mint Uzziás király, vagy Nebukadnezár. De hogyha ha Jézushoz ragaszkodunk, és ő benne vagyunk, akkor ő megőriz bennünket. Akkor ő alázatban tud bennünket tartani, hogyha őt tartjuk a szemünk előtt, amit ő tett értünk, a dicsőséges király ott a kereszten. És zárásként hadd hozzam a testvérek elé azt, hogy ugye Ézsaiásnak az ajkát megtisztította az Úr azzal a szénnel. Ami azt is jelentette, hogy a szívére is tisztulást adott, hiszen az a szén az oltárról való volt, ahol a bűnbocsánatnak a bűnbocsánatra utalt az áldozat, már előre mutatott az is Jézus áldozatára, és aztán tudta végezni a szolgálatot Ézsaiás, amivel megbízta őt az Úr. És vajon én hogy vagyok az Úr előtt? Az Úr megtisztíthatta-e már az én szívemet, az én ajkamat? És az ige hirdetésben említettem azt, hogy Isten dicsősége sokszor megjelent a szent sátorban, megjelent a templomban, az első templomban. Aztán azt lerombolták, és utána építettek egy másik templomot. De arról nem olvashatjuk azt, hogy ott az Isten dicsősége betöltötte volna azt. Pedig Haggeus próféta profétált arról, hogy majd ennek a templomnak a dicsősége nagyobb lesz. De már nem volt ott a frigyláda, azt a babilóniaiak ellopták, eltűnt, nem töltötte be az Isten dicsősége. És miért nem? Azért, mert várt arra, hogy megjelenjen az Isten dicsősége. Méghozzá Jézus Krisztusban. Aki abba a templomban ment be, és ő benne megjelent az Isten dicsősége. És azóta már azt a templomot is lerombolták, Krisztus után 70-ben. Most nincs templom. Nincs, ahol a zsidók áldozatot mutathatnának be a bűnökért, mert nem is kell. Mert Jézus kereszt áldozata az egyszer s mindenkor elegendő. De hol van akkor az a templom? És Pál apostol írja, hogy az a templom az a gyülekezet. Az a bűnből kihívottak emberek közössége, ahol ott van, jelen van az Úr. És a testünk a Szentlélek temploma. És itt is a kérdés, másféleképpen föltéve az előzőt, hogy milyen állapotban van ez a templom. Vajon megvan már tisztítva, és már ott lehet az Úr dicsősége, Jézus Krisztus, vagy még üresen van. És zajlik ott valamiféle istentisztelet, de halott az egész, és másnak a dicsőítésére. Hát az Úr ezt az alkalmat is fel szeretné használni, hogy minket is megtisztítson, és küldjön a szolgálatba. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked, hogy abban tükröt tartasz elénk, és megláthatjuk a mi valós állapotunkat, amire mi vakok lennénk önmagunkban, lelked által, igéd által fel tudod fedni. És Úrunk, ha megláttunk valamilyen bűnt, ha megláttunk ezen a napon, ne tűrjük ezt meg az életünkben, késztess bennünket arra, hogy leboruljunk eléd, és kérjük a te bocsánatodat, és tudjunk azzal szakítani. Ehhez kérjük a te erődet, a te világosságodat, a te bölcsességedet. És add, Urunk, hogy téged tudjunk dicsőíteni. Hogy neked legyen a legnagyobb súlyod a mi életünkben. Hogy te határozhass meg bennünket, és hadd töltsük be azt a szolgálatot, azt a feladatot, amivel megbíztál bennünket itt a földi életben. És add, Urunk, azt meg, hogy akik most itt vagyunk, hadd lehessünk majd ott a mennyei Isten tiszteleten is. És hadd tudjunk együtt dicsőíteni téged az örökké valóságban. Amen.
Énekeljük a 446-os számú éneket. 446-os énekkel válaszoljunk az Isten igényére. Ézsaiás igéjéből van ez az ének is, amely a választ jelenti Isten elhívására, és azt mondja, itt vagyok én, engem küldj el. Az Úr szeretne bennünket elhívni, és szeretné, hogyha ez a válasz megfogalmazódna a szívünkben, hogy itt vagyok, küldj el engem. Mint ahogy említettem, már az 500. évfordulóját ünnepeljük a reformációnak, viszont van egy másik ünnep is, évforduló, ami mostan tájban fordul át egyébként, mert hogy 25 évvel ezelőtt a Hajdúszabolcsi Evangélikus Egyházmegye hozott egy döntést, hogy önállósodjon három gyülekezet a Nyíregyháza gyülekezetből, a Kertvárosi, a Nagycserkeszi és a Nyírszőlősi gyülekezet. Tehát mostantól kezdve ünnepeljük, hogy 25. évébe lépett a gyülekezetünk, tehát fél évezredes a reformáció, és negyed százados a gyülekezetünk. Ugye ennek az ünnepkörnek leszünk most ebben az évben a részesei, és szeretne az Isten bennünket az elhívásunkban megerősíteni, és az elhívásunkat megvalósítani az életünkben. Most egy kis szünet lesz, kávészünet, illetve teaszünet, aki szeretne kávét vagy teát fogyasztani, az megteheti az előtérben, és körülbelül 10-15 perc múlva visszajövünk, és lehetőség van bizonyságtételre, lesznek szolgálatok, készültek a konfirmandusok, készült a cigánymisszió, egy-egy rövid szolgálattal, de közben előtte utána bizonyságtételekre is lesz lehetőség. Ha valaki szeretne bizonyságot tenni a szünetben, jelezze nekem, és akkor majd a lehetőséget adjuk. Tehát kávészünetre menjenek a testvérek, bátran beszélgessünk egymással igéről.